Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint írva található Ezékiel próféta könyvében, a 37. fejezetben. Ezékiel próféta könyvének 37. fejezetében, az első 10 versben. Bűnjön rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva volt. És átvitt engem azok mellett körös körül, és íme felette sok volt a völgy színén, és íme igen megszáradtak. És mondta nekem, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? És mondék, Uram Isten, te tudod. És mondja nékem, prófétálj a tetemek felől, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek. Íme én bocsájtok ti belétek lelket, hogy megéledjetek, és adok rátok inakat, és hozok rátok húst, és bőrrel borítalak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én prófétálék, amint parancsolta nekem. És mikor prófétálnék, lő zúgás, és íme zörgés, és egybe menének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez. És látám, és íme inak van állat rajtuk, és hús növekedett, és felül bőr borította be őket. De lélek nem volt még bennük. És mondanékem, prófétálj a léleknek, prófétálj embernek fia, és mondd a léleknek, ezt mondja az Úristen, a négy szelek felül jöjj elő lélek, és lehelyezek be a megöltekbe, hogy megéledjenek. És prófétálék, amint parancsolá, és belőjük néne a lélek, és megéledének, és állának lábaikra, felette igen nagy sereg. Isten áldja meg az ő igéjét. Értek, imádkozzunk. Milyen helyre vezet a te igéd, milyen tájékra. Kiszáradt és elhagyatott csontokat mutatsz, halott vidéket, ahol nincs élet. És megszólal a te igéd, megszólal a te szavad, és a szavad nyomán a te parancsodra élet támad. A szavad nyomán az örgő csontok, az élettelen testek engedelmeskedni kezdenek. És amikor a te kegyelmes lelked a négy szelek felől elérkezik, megélednek a testek. Urunk, az életünk a porhoz tapadt. Eleveníts meg bennünket a te ígéddel. Kérünk, hogy küldd el a te lelkedet, és ne a mi bűneinket tekintsd, hanem Jézus Krisztus áldozatát, és ő érette cselekedj velünk kegyelmesen. Amen. Thank you. református bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napi új szövetségi ige szakaszt olvasom, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első leveléből, a 15. fejezetből, a 12-től a 19. versekig terjedő szakaszból eképpen. Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondják némelyek ti közöttetek, hogy nincsen halottak feltámadása? Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a hitetek is. Sőt, az Isten hamis bizonságtevőjének is találtatunk, mint hogy az Isten felől bizonságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, és még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. A mai napi ige szakaszunk a Korintusi levélből, a 15. fejezetből végig a feltámadásról szól. Maga ez a fejezet is, azok után, hogy Pál apostol a lélek gyümölcseiről, a lelki ajándékokról beszélt, azok után mondja el ezt a fejezetet, és ez a pár ige rész, ami mai napra van rendelve, ez ennek a fejezetnek csak egy kiragadott részlete, az a részlete, ami éppen arról beszél, hogy mi van akkor, hogyha valaki nem hisz a feltámadásban. Az egész mai alkalmunk ezt követi végig, hogy milyen jelentősége van annak, hogy mit gondolunk mi a feltámadásról, hogy mennyire új keletű az, hogy valaki nem hisz a feltámadásban, hogy milyen következményei vannak, és mit jelent a feltámadás hite nélkül élni. Aztán szót ejtünk arról, hogy mi miért beszélünk a feltámadott Jézus Krisztusról. Hogy mi a jelentősége ennek. Vegyük hát sorra. A korintusi gyülekezetben az a szóbeszéd jár, hogy nincsen halott feltámadás, és értelemszerűen akkor Jézus Krisztus sem támad fel. És Pál apostol itt ebben az ige részben, amit felolvastam, azt lehetne mondani, hogy egy negatív prédikációt mond el. Elmondja a tényállást, ha Jézus nem támad föl a halálból, és elkezdi sorra venni, hogy milyen következményekkel bír ez a ha. Elmondja, és méghozzá 6 dolgot sorol föl, hogy milyen következménnyel bír az, hogyha Jézus Krisztus nem támad föl a halálból. Elmondja azt, hogy abban az esetben, ha nem támad föl, akkor hiába való a prédikáció, hiába való a hit, hazuggá válik az ige hirdető, aki azt állítja, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból, akkor mi magunk is még a bűneinkben vagyunk, aki csak hisz. És hogyha Jézus nem támad fel a halálból, akkor az is következményként szerepel, hogy a halottak pusztán megsemmisülnek, és ennek mindezeknek a következménye az összefoglalóan, hogy minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha csak ebben az életben bízhatunk Jézus Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mennyire új keletű ez, hogy megkérdőjelezik a feltámadást? Mennyire újdonsült dolog? Azt látjuk, hogy az Ószövetségben már Isten kijelentette azt, hogy lesz halott feltámadás. Hogyha Ézsaiás könyvében az 53. fejezetet elolvassuk, akkor ott szó esik arról, hogy a messiás majd feltámad, és majd meglátja az övéinek az életét. Meglátja azt, hogy mi végre jutnak. És azt is mondja, hogy Isten az élőknek Istene. És amikor Jézus Krisztussal találkozunk, amint éppen beszélget a sadduceusokkal, akik tagadták a feltámadást, akkor Jézus maga is ezt idézi az Ószövetségből, hogy Isten, Izsák, Jákob, Ábrahámnak Istene, az élőknek Istene. Ha pedig az élőknek Istene, akkor hogyan ne támadnának föl mindazok, akik meghaltak. Tehát azt látjuk, hogy már Jézus korában, már az Ószövetség alapján is voltak olyanok, akik az írásokkal ellentétbe álltak, és tagadták a feltámadást, és Jézus is szembe kerül velük. Ugyanakkor Korintusban nem véletlen, hogy elterjed ez a nézet, hiszen Korintus egy görög vidék. És a görög hellenizmusban ugyanúgy elterjedt dolog volt, furcsaság számba ment a feltámadás gondolata. Gondoljunk csak arra, amikor Pál apostol Athénban kiáll prédikálni, hogy hogyan fogadják a görögök az ő prédikációját. Amikor elkezd beszélni Jézus Krisztus feltámadásáról, akkor ez az a pont, amikor a görögök leállítják és azt mondják, furcsa dolgokat beszélsz, ezeket hagyjuk, majd inkább meghallgatunk téged még máskor. Ez valami olyan dolog a görögök számára is, ami bevehetetlen. De gondoljunk csak magára Jézus tanítványaira. Ott látjuk az emmausi tanítványokat. És milyen furcsa helyzet, pontosan a feltámadott Jézus Krisztusnak magyarázzák, hogy a feltámadás lehetetlen. Mennek együtt Jézussal, a feltámadottal, és vele beszélgetnek arról, hogy az, amit látnak, az egy lehetetlenség. És ebből az derül ki, hogy azok is, akik Jézus közelében voltak, akik tanítványok voltak, számukra sem egyértelmű, számukra sem könnyű a feltámadás hite. Aztán, hogyha tovább megyünk ezen a vonalon, és megnézzük a mai világunkat, akkor nem kell nagyon sok mindent elmondani, hiszen benne élünk. Gondoljunk csak a materializmusra. Még a lelket is tagadja, nemhogy a feltámadást. Vagy gondoljunk a mai természettudományos gondolkodásra. Az ember evolúció során jött létre, ebből következik, hogy a lélek csak az evolúció mellékterméke. Ha pedig ez így van, akkor az életünk addig tart, amíg meg nem halunk. És az, hogy vagyok, az pusztán egy véletlen. Valahogy az evolúció véletlenje vagyok. Hogy mennyire jól sikerült véletlen, azt mindenki a maga önértékelése szerint dönti el. De ebben az esetben, és ezt tanítja a mai természettudományos gondolkodás, hogy az élet pusztán az, amit itt élünk ezen a földön. Ebből következik, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol körülvesz bennünket az olyan fajta gondolkodás, ami Korintusban is volt. Hogy nincs is halottak feltámadása, és hát Krisztus sem támad föl. Hogy mi ennek az oka? Az, hogy a testi ember, az emberi bölcsesség mindig megütközik az Isten bölcsességével. A mi gondolataink, amióta bűnben vagyunk, amióta Ádámban elestünk, azóta megütközik az Isten gondolatával. De az Isten bölcsebb az embernél, és a feltámadás gondolata és végrehajtása nem emberi gondolat szerint történt, és nem emberi gondolat szerint fog történni, hanem Isten akarata szerint. Mit mond el Pál, hogy milyen következményekkel jár, hogyha valaki nem hisz a feltámadásban? Az előbb elmondtam, hogy azt mondja ki, hogy hiába való a prédikáció, ha tetszik, hiába való az Istenről való beszéd. Tovább megyek. Hiába való a bizonyságtétel. És akkor ez azt jelenti, kérdés formájában ezt a mai ember úgy tudja föltenni, hogy minek jöjjek templomba. Minek hallgatni Isten beszédét? Más módon, minek beszéljek Istenről? Minek beszéljek Jézusról? Miért tennék bizonyságot? Ezek a kérdések erről beszélnek. Aztán azt mondjam, hiába való a hit, üres, lényegét vesztett a hit, ha Jézus fel nem támadt. Ez ma úgy hangzik, teljesen mindegy, hogy miben hiszek. Mindegy. Lényegtelen. A lényeg csak, hogy higgyek valamiben, mert az valamelyest könnyebbé teszi az élet élését. Ha Jézus Krisztus nem támad föl a halálból, akkor ezek a kérdések teljesen jogosak, és ezek a kijelentések teljesen jogosak. Akkor minek higgyek? Sokan fölteszik ezt a kérdést. Miért higgyek Istenbe? Ez a kérdés csak azért hangzik el, mert még nem találkozott a feltámadott Jézussal. Mert nem tudja, hogy van feltámadás. Csak akkor mondhatom azt, hogy egyik vallás ugyanolyan, mint a másik, és csak addig fogom ezt állítani, amíg nem találkozok Jézussal, a feltámadottal. Nézzük meg, hogy milyen az a hit, és milyen az az élet folytatás, ami nem hiszi a feltámadást. A kiindulási pontunk az, hogy nincsen feltámadás. Ebben az esetben csak ez az élet van, és csak addig tart, amíg meg nem halunk. Mit mond ki Pál, hogy milyen következménnyel van ez? Ha tovább olvasjuk majd a Biblia olvasó kalauzunk szerint, akkor hamarosan eljutunk addig a versig, a 32. versig, amikor Pál ezt mondja, konklúzió. Ha ez így van, együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. Az előzőkben elsorolja, hogy mit küzdött. Hogy Efézusban hogyan küzdött mások üdvösségéért. Azt mondja, az életét kockáztatta. És tudjuk Pálról azt, hogy valóban sokszor volt életveszélyben. És azt mondja ki, hogy ez a küzdelem, az igehirdetés küzdelme, a nyomorúság, a szorongattatás, az életveszélyek, akkor mind feleslegesen vállalt nehézségek, és akkor rosszul csinálom az életemet, rosszul folytatom az életemet, együnk, ígyünk, holnap úgyis meghalunk. Ha Jézus nem támad föl, akkor felesleges minden nehézséget vállalni, akkor inkább próbáljam megkeresni az életben mindazt, ami kellemes, mindaz, ami jónak tűnik számomra, mindaz, amit élvezni tudok. Ha Jézus nem támad föl, együnk, ígyünk, holnap úgyis meghalunk. Más módon is megtaláljuk ezt a fajta gondolkodást a Bibliában. Az Ószövetségben. Azt mondja az egyik szentíró, hiába való a vizsgálódás, hiába való a tudakozódás, a bölcsességszerzés. Hiába való. Ma ezt úgy mondanák, miért tanuljak? Felesleges. Ismerős? Ez nem új keleti, régi dolog ez. Minden fiatalnak a kérdése, a miért tanuljak, ide gyökerezik. Aztán azt mondja a Szentíró, így gondoltam az életemet, és elkezdtem gyűjteni aranyat, ezüstöt. Törekedtem a gazdagságra. És aztán azt mondja, de végig gondoltam, ha én elmegyek, az én gazdagságom másra marad, és hogy ő bölcsen vagy bolondul fog eljárni az én gazdagságommal, abban már nincs beleszólásom. Hogy mi én utánam, hogy mi lesz a gazdagságommal, nem tudok tenni róla. Ez is hiába való. és azt mondja, akkor inkább jobb élvezni azt, amit megszereztem, ha tetszik, elkölteni az utolsó fillérig a pénzemet. Ismerős gondolat? Megint csak ebben élünk. Kölcs. Aztán tovább megy. Azt mondja, végig gondoltam, és végignéztem az emberek életét. Láttam olyanokat, akik gonoszak, és mégis jól megy soruk. Láttam olyanokat, akik álnokok, és mégis jól megy soruk. És láttam olyanokat, akik igazak, istenfélők, és rosszul megy a soruk. És azt mondja, ez is hiába valóság. Hiába való becsületesnek lenni, hiába való tisztességesnek lenni. Felesleges. Felesleges küzdelem. És mindenki abból, hogyha csak odáig szemlélem az életet, hogy az élet nem más, mint addig tartó valami, amíg meg nem halunk, az jön ki abból, hogy nincs értelme semminek. Az élet értelmét veszti, és értelmét veszti minden küzdelem. Most már elárulom azt is, hogy hol találjuk ezeket megírva. A Prédikátorok könyve szól erről. Végignézi az élet minden területét a Prédikátor, és arra jut, hogy mindeneknek konklúziója az, hogy jó félni az Istent, mert anélkül semminek nincs értelme. Ennek a nyomait látjuk a mai életünkben. Amikor Pál azt mondja, hogy együnk, igyünk, holnap úgyis meghalunk, ezt ma úgy mondják, szórakozzunk. Ma úgy mondják, éljük ki az életet, élvezzük az életet. És az ember keresse, ami kellemes, vagy keresse azt, ami izgalmas. Az se baj, ha belehal. Nem fontos. Hiszen az élet úgyis csak röpke, próbáljuk meg élvezni, amíg lehet. És nyilvánvaló, hogy az egyre inkább veszélyes dolgok, sportok, szórakozások ebből fakadnak, hogy az életet csak addig látja, amíg ez életben tart, csak a halálig. És mit mond Pál apostol? Hogy mi az értékelése az ilyen embernek, az ilyen gondolkodásnak, ha így gondolkodunk mi magunk, azt mondja, minden embernél szánandóbbak. Minden embernél szánandóbbak. A legnyomorultabbak, akik így gondolkodnak. És azt mondhatjuk ki, hogy szánnivaló a nemzedékünk. Hogy nyomorult a nemzedékünk. Mert az egész nemzedékünk így gondolkodik. Minden embernél nyomorultabb. És reménytelenül kétségbe esett ez a nemzedék. Az, hogy a feltámadásról ki mit gondol, az gyakorlati módon egyrésztről úgy nyilvánul meg majd anna napon, hogy kit fog segítségül hívni a feltámadás napján. Ezek mind összefüggenek egymással. Majd amikor Isten világosságában az ő ítélőszék előtt meg kell állni, kit fogsz segítségül hívni? Vannak olyanok, akik ma Buddhát hirdetik. Vannak olyanok, akik ma Jehovát hirdetik. Vannak olyanok, akik Krisnát hirdetik. Vagy azt hirdetik, valósítsd meg önmagadat. De vajon az Isten ítélőszék előtt az ő világosságában? Kit fogsz segítségül hívni? Sokan elmondják ma is. Sopánkodva fősóhajtanak, Istenem, Istenem. Vagy kimondják még azt is, Jézus. Vagy úgy, hogy Mária. Vagy Jézus Mária. De azon a napon, a feltámadás napján, kit fogsz segítségül hívni? Az ítéletkor. Azt mondja a Szentírás, aki az Úr nevét hívja segítségül, az üdvözül. az Úr Jézus Krisztus nevét. Nagyon sok hit van ebben a világban. Hogyha csak ez az élet a halálig tart, akkor minden hit egyenértékű. Nincs jelentősége. Akkor azt szerint válasszok, hogy melyik az, ami nekem kézenfekvő, kellemesebb. De a Szentírás bizonysága szerint, bár sok hit van a világban, mégis mindegyiket le kell cserélni arra a hitre, amit az Isten ajánl, előbb vagy utóbb. Kivétel nélkül minden hitet le kell cserélni, előbb vagy utóbb, arra a hitre, amit az Isten ajánl. És ez az előbb vagy utóbb, ebbe a legkésőbb a feltámadás. Lehet hinni sok mindent, de legkésőbb a feltámadáskor mindenki lecseréli a hitét arra, amit a Szentírás mond. Bolond az az ember, aki odáig hallgatja. Bolond az az ember, aki hamisságban él, mikor élhetne igazságban is. Aki hamis hitel van, ahelyett, hogy lecserélni az egyedi igaz hitre. Nem én mondom, hogy bolond, Jézus mondja. Azt mondja, te bolond, mi lesz veled, ha még az éjjel elkérik a lelkedet? Mit adsz váltságul a lelkedért? És miért prédikáljuk hát a feltámadást, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és hogy a feltámadott Jézusban higgy? Hát először is azért, mert ez az igazság. Mert Isten feltámasztotta Jézust a halálból. Azért beszélünk erről, mert Isten az ő hatalma erejének munkájával feltámasztotta Jézus Krisztust, és felültette a maga jobbjára. És ez azt jelenti, hogy Jézus egy olyan életre támadt föl, amilyen élet annak előtte nem volt. Egy romolhatatlan életre. Amíg itt volt, azt a testet viselte, ami nekünk is van, a romlandót. De amikor feltámadt, így mondja, egy dicsőséges testet kapott. Egy romolhatatlan. Miért beszélünk erről? Másodszor azért, mert minket is fel fog támasztani. Mi is kapni fogunk egy romolhatatlan testet, amilyen az övé. Nekünk is részünk lesz ebben a dicsőséges testben. Azt mondja a Szentírás, hogy ugyanazzal a hathatós erővel, amivel Jézus Krisztusban munkálkodott az Isten, ugyanazzal a hathatós alkotó erővel bennünket is elő fog hívni. Emlékeztek, amit felolvastam a lekcióban? Nem nehéz neki a szava által a csontokat összehozni. Nem nehéz neki egyetlen szavára, hogy húsok, hogy inak, hogy bőr keletkezzen. Nem nehéz egyetlen szavára lelket adni. Visszaadni bele, ami benne volt. Nem nehéz. Ugyan azzal az erővel, amivel Jézus Krisztust feltámasztotta, minket is feltámaszt. A szeretteinket is feltámasztja. Kivétel nélkül. Miért beszélünk a Jézus Krisztusban való feltámadásról? Hát azért, mert a hit az hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Azért beszélünk róla, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül, de hogyan hívja valaki segítségül, akiben nem hisz? Hogyan higgyen benne, ha nem hallott felőle? És mindegyünk halljon felőle, prédikáció nélkül, anélkül, hogy valaki elmondja. Mi tehát hívők bizonságot teszünk az Isten tetteiről. Miért megbizatása minden hívő embernek, hogy beszéljen Jézus Krisztusról, mint feltámadottról? Mert hogyan higgyenek, ha nem hallottak róla? Hogyan hívják segítségül, ha nem tudják ki ő? És valljuk be őszintén, mindannyian így lettünk hívővé, akik hívők vagyunk. Hogy egyszer valaki beszélt nekünk róla. Beszélt arról, hogy hívd segítségül az Úr Jézus nevét. Valaki egyszer nekünk is elmondta, hogy nála találsz bocsánatot a bűneidre. Hogy békességet a szívednek, amit mindig is kerestél. Egyszer valaki nekünk is elmondta, hogy nála van a megnyugvás. Hogy nála leteheted a terheidet. Egyszer valaki nekünk is elmondta, hogy Jézus Krisztusban az Isten velünk van. Hogy szeret az Isten Jézus Krisztusban. Egyszer valaki nekünk is elmondta. Miért prédikálunk a feltámadott Jézusról? Mert tetszett az Istennek, hogy az igéhirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Mert tetszett az Istennek, hogy a hit ne emberi bölcselkedésen, hanem Isten erején nyugodjon. Ezért van az, hogy nem emberi bölcselkedés a prédikáció, nem hitető beszéd, hanem bizonyságtétel az Isten dolgairól. És az a reménység, hogy mindeközben az Isten a szívünkben munkálkodik az ő szent lelke által. Mert ki az, aki meggyőzhet, ha nem ő maga? Ki az, aki meggyőzte az emberi tanítványokat, ha nem Jézus Krisztus, aki ott ment velük együtt? Miért prédikálunk Jézus Krisztusról, mint feltámadottról? Mert Jézus Krisztus feltámadása azt jelenti, hogy most már hatalma van arra, hogy átadja nekem az ő életét. Jézus Krisztusnak hatalma van arra, hogy isteni élettel ajándékozzon meg. Hatalma van arra, hogy olyan kapcsolatba hozzon engem az Istennel, amilyen kapcsolatban ő volt itt a földön. Hatalma van arra, hogy Isten fiává tegyem. Hatalma van arra, hogy szent életet éljek. A hétköznapokban miben mutatkozik meg az, hogy hiszek a feltámadásban? Hol mérhetem le? Hol mérhetem le, hogy életté vált bennem, hogy hiszek a feltámadásban? A szent életben. A szent életfolytatásban. Isten kegyelmének királyi ajándéka egy olyan élet, amiben Jézus Krisztus tökéletes tulajdonságai nyilvánulnak meg. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten belém helyezi, amikor Jézus befogadom a szívembe, belém helyezi az ő életét. Amikor a teológián olvastuk a hegyi beszédet, és Jézusnak a mércéjét, akkor valaki fölkiáltott, hogy ezt lehetetlen megtartani. Ha valaki elolvassa, akkor ugyanezt fogja elmondani. Hogy olyan mércét állít fel Jézus, amit lehetetlen emberileg megtartani. Ez így is van. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus beköltözik a szívembe? Mit jelent az, hogy új életet kapok? Mit jelent az, hogy hatalma van nekem adni azt az életet, amit ő élt? Ez azt jelenti, hogy Isten fiának az életét a halandó testben az ő mindenható ereje által élhetem. A szent lelkét adja. Na de akkor mit jelent hívőként élni nagyon gyakorlatilag a mindennapokban? Mit kell nekem csinálni? ez így igaz, hogy mindent kapok, ha ez így igaz, hogy Jézus Krisztussal az életembe, Jézus tökéletes szentsége is beköltözött, akkor nekem mit kell csinálnom? A feladatom egyedül annyi, hogy hozzá hangoljam a lelkemet ahhoz az új élethez, amit Isten belém helyezett. Hozzá hangoljam az életemet ahhoz az új élethez, amit Isten belém helyezett. Ez annyit jelent, hogy ráfigyeljek. Ez annyit jelent, hogy őt keressem. Ez annyit jelent, hogy az életem naponként, minden helyzetben keresi őt. Még egyszer mondom, testi ember ezt fel nem foghatja. Csak azt kiálthatja ki, hogy ez lehetetlen. Így van, lehetetlen. Lehetetlen. Addig, amíg az ő halála nem az én halálom, addig az ő feltámadása sem lehet az ő feltámadásom. Úgy válik feltámadásommá, úgy válik életemmé az élete, amikor kész vagyok odaadni magamat egészen neki. Tudom azt, hogy aki hisz, az érti, mit beszélek. És az élni is fogja tudni. Az azt jelenti, hogy Jézus élete benned van hitáltal, hogy minden adott ahhoz, hogy szent életet éljen. És az azt jelenti, hogy neked csak rá kell hangolni magadat arra az életre, ami már benned van. Az új élet mindig úgy kezdődik, hogy Isten előtti mérlegre teszem magamat, és az ő mércéje szerint nézem meg magam. Mindig az az ítélet fog kijönni, méltó a halálra. És az új élet úgy kezdődik, hogy elhiszem, hogy Jézus értem halt meg. Hogy az ő halála az én halálom. És éppen ezért azt mondja Pál, az élet, amit e testben élek, többé nem magamnak élem, hanem annak, aki megváltott és szeretett engem. És az életet, amit e testben élek, az Isten fiában való hitben élem. A feltámadás ennyit jelent. Ha csak Jézus feltámadásáról tudsz, és még nem támadtál föl vele együtt, akkor kérd. Kérd. És aki pedig már feltámadt, élje meg azt az életet, ami benne van. Minden hívő kiváltsága, minden hívő lehetősége, hogy megélje a benne való életet, ami Jézus Krisztustól van. És nézzétek, azért van az, hogy mi kevesen gondolkodnak el a keresztény hitről. Azért van az, hogy mi kevesen vágyakoznak jönni az Isten igéjét hallgatni. Mert úgy kevéssé látszik bennünk, rajtunk, amit kaptunk. Sokkal többet élhetnénk. Sokkal többet. És amikor majd meglátják, akkor azt mondja a Szentírás, hogy úgy fog világítani a mi világosságunk az emberek előtt, hogy Istent fogják dicsőíteni ő érette. Aki hisz, élje meg azt, amit kapott. Aki pedig még nem tud hinni, aki még nem élte át, hogy mit jelent a feltámasztás lélekben, az kérje el, még akkor is, ha nem értél, mit kér. Az Istennél az a mondat értelemmel bír, hogy Uram, mutasd meg nekem a te feltámasztásodnak erejét. Nála van értelme, akkor is, ha én nem értem, mit kérek. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusban Isten természet részesévé teszel bennünket. Jézus Krisztus, magasztalunk téged, te, aki az Atya jobbján vagy. Magasztalunk téged azért a végtelen bölcsességért, amelyel cselekedsz a mi életünkbe. És úgy, azonnal jövünk is, bűnbánattal. Jövünk megvallani, hogy oly sokat kaptunk tőled, és nem tudtuk, hogy ennél többet használhatunk, mint amennyit eddig tettünk. Jövünk hozzád megvallva azt, hogy olyan gyakran magunk köré nézünk, és igazodtunk a világhoz, ahelyett, hogy a belénk helyezett új élethez igazodtunk volna. Úr Jézus Krisztus, bocsásd meg azt, hogy oly keveset élünk meg. És ezért van az, hogy oly keveseket tudsz hívogatni magadhoz általunk. Könyörülj meg mi rajtunk, hogy fényjék a világosságunk. Könyörülj meg mi rajtunk, hogy megelevenedjen bennünk mindaz, ami megkopott, mindaz, ami elveszítette a rugalmasságát, a frissességét, az, ami pusztán csak tantétellé lett. Könyörülj meg rajtunk, hogy éljünk. Úrunk, te vagy az egyedüli, aki parancsolni tudsz, hogy a négy szelek felől jöjjön elő a lélek. Te vagy az egyedüli, akiért a szent lelkedet elküldheted. Úrunk, könyörülj meg mi rajtunk. Úrunk, kérlek a testvéreimért, ezért a gyülekezetért, hogy megéljék azt, hogy megélhessék azt, amit ajándékba adtál nekünk. Könyörgünk, hogy hadd lehessünk a neved dicsőségére. És Urunk, ajándékozz meg bennünket ennek örömével, hogy engedelmeskedhetünk te neked. Úr Jézus, a te nevedbe kérjük ezt. Amen. Hozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldását fogadjuk. Valakik pedig befogadták őt. Hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.